Negyed 9, egyre tisztában látunk, hogy kik a befutók, és ezúttal a szlovákiai európai parlamenti választások lesz a téma, ahol egyrészt nagyon komoly meglepetés volt, mert hogy nem a kormánypártok győztek, de hát ki gondolta volna, hogy a kampányban nem mondjuk az orosz-ukrán háborúról lesz szó, nem esetlegesen a korábbi magas inflációról, vagy bármiről, amit mondjuk a szlovákiai EP képviselők végeztek az elmúlt időszakban, hanem arról, hogy merénylet áldozata lett Robert Fico szlovák miniszterelnök. Mennyire befolyásolt ez a szlovákiai választási kampányt, befolyásolhatta egyáltalán? Kérdezem Vas Ágnest, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Mindenképpen befolyásolta az EP választások kampányát a Robert Fico ellen elkövetett merénylet, és igazából annyira nagy meglepetés viszont a választások eredményeit illetően azzal kapcsolatban, hogy kivégzett az első két helyen, nem igazán történt, mert a közvéleménykutatások ugye fej-fej mellett prognosztizálták a progresszív Szlovákia, vagy azt már győzelmét. Az viszont az összefüggések, illetve az előzmények ismeretében mindenképpen meglepetés, hogy a progresszív Szlovákia ennyire sikeresen tudott mozgósítani, és egy mandátummal több képviselőt fog tudni az EP az Európai Parlamentbe küldeni.
Szlovákia? Bocsánat, igen.
Nem, itt csak el akartam mondani, hogy ugye itt még a választások előtt a Robert Fico küldött egy videóüzenetet a választói számára, amelyben egyértelműen a progresszív Szlovákia ellen nyilvánult meg, és arra is lehetett számítani, hogy a merénylet után azt mernek sikerül akár szimpátia szavazatokkal is erősítenie a győzelmét. Viszont az látszik, hogy a progresszív Szlovákia mégis sokkal jobban tudott mozgósítani, illetve aztán a győzelemhez elég szavazatot szerezni.
Érdekessége a progresszív Szlovákia pártnak, hogy a korábbi miniszterelnök Ódor Lajos névén magyar nemzetiségi képviselőt is delegál az Európai Parlamentbe, de szlovákiai magyar pártok viszont újra nem kerültek be az Európai Parlamentbe. A progresszív Szlovákia tulajdonképpen a kormányzati munkára reflektálva tudod győzni, vagy azért Szlovákiában a Fico elleni merénylet mellett előjöttek azért komoly európai témák is?
Hát ugye természetesen itt is voltak, vagy hát előjöttek volna, inkább így fogalmazom, európai témák. Itt ugye Szlovákia is hasonlóan szinte valamennyi európai országhoz az olyan témákkal foglalkoztak volna, mint például a migráció, vagy akár a háború és a béke kérdése. Ezt ugyanakkor viszont átírták a belpolitikai események és fejlemények. És így van, sajnos a Magyar Szövetségnek nem sikerült európai parlamenti képviselői mandátumhoz jutnia, sőt igazából nagyon rosszul sikerült, tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy nagyon rosszul sikerült ez a kampány és ez a szereplés, itt ugye a 4%-ot is alig tudták megszerezni.
Mi volt még meglepetés a szlovákiai választásokon?
Hát ugye a másik meglepetés az volt, hogy az első két hely után hogyan alakult a rangsor. Itt ugye nagy meglepetés volt a szélsőjobboldaliak előretörése, a Republika köztársaság, ha lefordítom a párt nevét, párt győzelme tulajdonképpen, hogy harmadikként két európai parlamenti képviselőt tud delegálni. Itt ugye a magyar rádióhallgatók számára is ismerős Marian Kotleba neve, aki egy szélső jobboldali szlovák politikus, és ennek egy ilyen leágazása, egy ilyen fogyasztóbarátabb képviselete, úgymond a Republika, és itt az egyik képviselőjük, akit az Európai Parlamentbe juttatnak, az Kotleba neveltje tulajdonképpen. És a másik meglepetés az a másik kisebbik kormánykoalíciós párt, a Hlas szereplése. Itt ugye Peter Pellegrini köztársasági elnök pártjáról van szó. Pellegrini miután köztársasági elnökké választották, igazából hát úgymond elhagyta a pártot, és ezzel egy picit egy ilyen íztelen, színtelen, szaktalan pártá változott a Hlász, és láthatóan el tudta a Republika, illetve valószínűleg a Progresszív Szlovákia is szedni a szavazóit, így ezáltal a párt támogatása lényegesen csökkent. Itt ugye nem is érdemes szinte már a harmadik koalíciós pártról, a Szlovák Nemzeti Párt szerepléséről beszélni. Itt ők ugye a 2%-ot sem érték el az európai parlamenti választásokon.
Ki az, aki még mandátumhoz jutott?
Még mandátumhoz jutott egy szintén ellenzéki párt, a kereszténydemokraták, akik egy régi és nagyon gyakorlott európai parlamenti képviselőt, Miriam Lexmant delegálják majd az Európai Parlamentbe. Tehát összesen itt Szlovákiában 5 párt delegál képviselőt az EP-be.
És hány képviselőt küldhet Szlovákia?
Összesen 15-öt, és ugye a Progresszív Szlovákia az, aki 6-ot, azt már pedig 5-öt, a Republika 2-t, és a másik két párt pedig 1-1 képviselőt küldhet. Az, hogy hova fognak ülni, mely pártsaláthoz fognak csatlakozni, az elsősorban a Smer, Hlász, illetve a Republika kapcsán kérdés. Itt ugye a Smer is és a Hlász is a szocialistákhoz tartozott, hiszen ők alapvetően egy ilyen szociáldemokrata vonalat próbálnak képviselni, vagy hát névben ezt képviselik. Ugyanakkor viszont a nyilatkozatok alapján arra lehet következtetni, hogy nyitnak majd a jobb oldal felé. Itt a jobb oldalat nem elsősorban az EPP-t kell érteni, hanem inkább a szélsőbb szuverenista szélső-jobboldali csoportosulások felé, de hogy melyek, vagy mit lehetnek ezek, az pontosan még nem ismert.
Magyarországgal együtt csatlakozott annak idején Szlovákia az Európai Unióhoz, és hát nyilván ott is túl vannak már 5 európai parlamenti választáson. Az embernek az az érzés, hogy Magyarországon nehéz eladni egyébként az európai politikát, úgy értem, ami az Európai Parlamentben történik, vagy az Európai Uniós szervezetekben. Mi a helyzet Szlovákiában? Ott is nehezebb átadni, vagy mindig kvázi belpolitikai színezetben tűnik fel?
Hát ugye a kettőt nagyon nehéz elválasztani, amikor egy európai parlamenti választásról van szó. Az idei az azért volt érdekes akár Európa szerte, mert elég sok országban láthattuk azt, hogy az olyan európai témák, mint a migráció vagy a zöld átállás a nemzeti választásokon szintén szerepelt. Szlovákia esetében ugye itt történetileg is a legalacsonyabb szokott lenni egész Európai Unióban mérve a részvétel, ez idén egy picit javult. Tehát itt igazából nem csak a témákat nagyon nehéz átadni a választók számára, hanem a választók alapvetően is nehezen mozdulnak, úgymond, hogyha európai parlamenti választásokról van szó. Ez ugye szokott kedvezni a magyar pártoknak, mert hogyha alacsony az országos részvétel, de a magyar lakta járásokban magasabb, akkor a magyar pártok jobban tudnak teljesíteni arányaiban egy európai parlamenti választásokon, de idén sajnos ez a mozgósítás sem sikerült. Ennek részben az az oka, hogy az országos átlag is jóval magasabb volt, mint amit Szlovákia esetében láthattunk eddig.
Végezetül mi úgy általában, nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, hogy általában mi, de a szlovák választóknak a hozzáállása akár migrációs, akár orosz-ukrán háborús ügyekhez hasonlatos a magyar választókhoz, vagy ott jóval megosztottabb, fogalmazunk úgy, a szlovák szavazótábor?
Hát itt ugye én inkább abból indulnék ki, hogy azt már előtt azért a Smer kormányzat előtt itt alapvetően különböző kormányok váltották egymást, akik alapvetően egyetértettek abban, hogy Ukrajnát fegyverekkel támogatni kell, ameddig tudták, addig ezt meglépték. Illetve ugye Robert Fico volt az, aki egy kicsit egy erősebb véleményt formált ebben a kérdésben. De itt alapvetően itt a háború kérdése nem volt annyira központi témája a szlovák parlamenti, vagy a szlovákiai EP választásoknak, mint Magyarországon. Már voltak erre erre ugye tendenciák, vagy voltak, akik foglalkoztak ezzel a kérdéssel, de alapvetően nem vált egy ilyen markáns kampányt meghatározó témává.
Vas Ágnest, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatóját hallották. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszonthallásra.
Nagyon szépen köszönöm. Viszonthallásra.